Mint együtt lenni, és olyan fájó tényleg, hogy ilyen foghíjasan vagyunk. Azzal gondolkoztam, hogy ha mi egy test vagyunk, akkor mint hogy a fél kezünket levágták volna, mert nagyon sok hiányzó. Hogy végigmondott, én is fejbe, hogy ez a szektorik miért annyira üres. Majd imádkozunk, hogy a testvéreink mielőbb gyógyulásra jussanak, és mi pedig ezt elkerülhessük. Ennyiben hadd csatlakozzak csak röviden a hirdetésekhez, még engedjétek meg, hogy fontos ez az íga, ami a végén elhangzott, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, tehát mi a gondviseléssel együtt élve élünk ebben a világban és ezek között a körülmények között. Viszont ti is tudjátok, hogy az Isten is elvárja tőlünk, hogy tegyük meg azt, ami a mi részünk, legyünk józanok. Erre vannak ezek a gyakorlati tanácsok, tehát ezt vegyük komolyan. És ennek az egyensúlyát kell megtalálni. Tehát mi nem szorongással élünk, de bölcsen élünk, és ezt figyelembe véve eszembe jutott a puritánok híres mondása, hogy bízzál Istenben, és tarts szárazon a puskaport. Mi meg bízunk Istenben, és tartsuk kéznél a fertőtlenítő szereket, és okosan viselkedjünk. Még egy rövid hirdetés, amit szerettem volna megtenni, mondtam Mátének, hogy hagyd legyen így, ha lehet még hivatalosabb, nem tudom, ez jó-e mondani. Nem tudom, tudjátok-e, de 2 évvel ezelőtt volt utoljára választás a gyülekezetbe, tehát elmúlt 2 év, ilyen gyorsan, megint tavasz van, és szeretnénk még a nyár előtt, most esedékes, azt a választást, ami esedékes, majd megtenni, lebonyolítani. Most március van, ugye én áprilisban és májusban is tervezek jönni, és akkor a legközelebb már, hogy tudjatok róla, azért hirdettem most, hogy ne lepjen meg titeket, hogy akkor már jelölőbizottságot választunk, és akkor kezdetét veszi a választás, és akkor reméljük, hogy májusra le is zárul, tehát gyakorlatilag szokott rendben 2 itt létem között megpróbáljuk megejteni a meghallgatást, a jelölést, meghallgatást és mindent. Jó? Ennyit szerettem volna hirdetni, és akkor rátérnék a mondandómra. Egy olyan témával jöttem hozzátok, ami friss, és ez jó. Tegnap reggel óta gondolkozok rá, eredetileg mással készültem volna különben mára hozzátok, valami fogalmazódott bennem. Az a hátránya meg, vagy lehet, hogy nem annyira kiérlelt és kidolgozott. Tegnap késő este is dolgoztam még rajta, ma reggel is dolgoztam még rajta, de engem foglalkoztat, és gondoltam, hogy hát, ha nektek is segít, amiről beszélni fogok. Hogy kicsit értsétek, elmondom a körülményeket. Nekünk a héten volt egy divíziós képzésünk Londonban, hát nem Londonban, gyakorlatilag Szent Albansban van a divízió, London meg a reptér között félúton. És hát hamarabb ért véget, mint tervezték csütörtökön, elve péntek volt az elutazási nap, és én meg úgy voltam, hogy ha már ott vagyok, akkor meglátogatom a fiamat, bementem hozzá, nála aludtam, tegnap reggel ott nála ébredtem még Londonban. És hogy jöttem haza egy ilyen hévszerű vonaton, tehát nem egy ilyen nagy távolságon, ami helyén, olvasgattam az e-maileket a telefonomon, és olvasgattam az unió titkárának a hivatalos értesítését, ugyanebben a témakörben, tehát ez a betegség, hogyan viszonyunk hozzá, hogyan nem. És olyan érdekes volt ott olvasni a tanácsokat, hogy hát amiket ti is ismertek meg, amikre itt utaltunk, meg hogy hordjunk kesztyűt, hogyha más nem, ugye én kesztyűben voltam. Tudjátok, London ez nagyon nagy város, 8,5 millió ember lakik benne, most tudtuk meg, mert bevittek egy városlátogatásra, idegenvezetőnk is volt. 200 kilométer a körgyűrűje, tehát a világ lenne a körgyűrűje, ennyi kell hozzá, hogy meg tudják kerülni. Sokféle emberrel. És csak halkan mondom magunk közt, hogy elég hosszos város szerintem, tehát nem érzi magát az ember túlságosan higiénikusan. Úgyhogy én felvettem a kesztyűt, hogy az unió titkára tanácsolta, olvastam a leveleket, és azon gondolkoztam közben, hogy itt vannak ezek az óvintézkedések, és nekünk megvan az a reménységünk, hogy a gondviselés bennünket ugye megvéd ezektől a betegségektől. Ne felejtsétek el, hogy most a koronavírus nagyon ott van a köztudatban, de Magyarországon amúgy is esedékes egy sima influenza ilyenkor, ez az időszak, és azt is jobb elkerülni. És én mindent úgy tettem, ahogy tanácsolták, tudjátok, én amúgy is ilyen alkat vagyok. Én úgy vagyok ezzel, hogyha mindent megtettem, és utána megtörténik, akkor sokkal jobban viselem lelkileg, mint hogyha okolnom kell magamat azért, hogy tehettem volna többet is, de hát nem voltam elég felelős. Ez az én személyiség típusom, van, akinek meg pont más a személyiség típusa. Én ilyen vagyok. És emlékszem, hogy ott néztem kifelé, tegnap reggel ilyen tájt az ablakon egy kicsit korábban, és azon gondolkoztam, ugyanilyen verőfényes napsütés volt Londonban is, hogy de mi van, hogyha mégis utolér bennünket ez a betegség, vagy engem. Persze mondhatja valaki, hogy mi velünk ez nem történhet meg, de biztosan tudjátok, még most volt egy tapasztalatom, már nem emlékszek, kire hivatkoztak, egy német szerzőre, ott egy könyvére a képzésen, és mondtam, hogy én is ismerem így névről, és mondták, hogy meghalt autóbalesetben ez a szerző is. Talán tudjátok, hogy sok mindenkit ér, lelkészeket is, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy elmennek akkor is hívő emberek, hogyha hívő emberek, és ha bíznak a gondviselésben, és nem gonoszok voltak, ez nem azt jelenti, mert megtörténhet. És azon gondolkoztam, hogy én hogy élném meg azt, hogyha mondjuk mégis utolérne, vagy ott, vagy itt, vagy valahol ez a betegség. Megvan az az alapvető bizodalmam, hogyha mégis megkapnám, talán az immunrendszerem azért az Isten kegyelméből segítene. De azt foglalkoztatott, hogy mi lenne, ha nem. Tehát hogyan tudnám azt elfogadni, mert hogy emberek most ezt átérik a világban, tudjátok, egyre több a halott, hogy beleesik egy ilyen légúti beteg, meg annak számít betegségbe, és neki ott ér véget az élete. És azt foglalkoztatott, hogy fel is írtam ide magamnak a kérdéseket, azért inkább olvasom, hogy ha egy ilyen helyzetbe jutnék, akkor hogyan állok az életemmel, hogyan állok a kapcsolataimmal. Az alapigém az, hogy nem is olvasom, mert tudjátok, azért legyetek, ti is készen. És mi ezt általában úgy értjük, hogy mert lesz egy ítélet, és a teológiai erkölcsileg rendben kell találtatnunk. És ez igaz. De nem biztos, hogy szabad leszűkítenünk erre a fajta megmérettetésre, és az akkorira az életünket, mert addig tart az életünk, ameddig tart. És az a kérdés, hogy hogyan állunk az életünkkel, hogyan állunk az emberi kapcsolatainkkal, hogy állunk azzal, amit ebben az életben elvégeztünk, tehát mi volt az értelme az életünknek, hogy állunk azzal, amit el kellett volna végeznünk, mert az Isten valamire szánta az életünket. És hogyha nagyon egyszerűen fogalmazok, akkor mit hagyok magam után, meg kiket hagyok magam után, és hogy hagyom őket magam után. Nem tudom, értitek a kérdéseket, meg most nem akarok ilyen bajós lenni, vagy fatalista, de szerintem azért van létjogosultsága, hogy ezt egy hívő ember végig gondolja, és most van egy apropója, hogy most minden ezzel van tele, és semmi sem garantálja, hogy bennünket el fog ez kerülni. Nem tudjuk, hogy milyen úton, módon jönnek. Biztos olvastátok, hogy volt két amerikai lány, akik átmentek Magyarországon, aztán valószínűleg szórtak is belőle, iráni diákok. Mondjuk Fehérvár csúgon mi jól elsáncoltuk magunkat itt vidéken, ez igaz, de hát innen ti is jártok be Fehérvárra, vagy éltek ott, tehát és azért Fehérvár egy komoly város. És hogy van, aki Angliában. Egyébként csak, hogy értsétek meg, hogy szóval kerekebb legyen a kép, köszi Járosságos volt, hogy például az elindulás előtt, múlt héten azért felvetődött magunk közt, talán nem mondok titkot, hogy mennyire szerencsés, hogy megyünk. És én mondtam Tamásnak, mert leveleztünk, akik mentünk, hát gyakorlatilag a három vezetés ment ki, tehát 80 Mihály testvér nem jött, de 80 mentünk ki így, a három elnökség, hogy mondtam Tamásnak, hogy tény, hogy van egy kockázata. Egyszerűen sok ember között vagy. Nem is a repülő, az csak 200 ember, hanem a repülőtér. Az az izgalmas, meg hát bevittek minket Londonba. Ernő mondta, hogy a Szarkas Jelentestvé szerint az a legnagyobb kockázat az egész programunkban, hogy bemegyünk Londonba. Voltunk ilyen nagyobb rendezvényen is, ahol sokan voltak jelen. Mondjuk én azt mondtam Tamásnak, hogy nyilván nem vagyunk abban ez, de én végképp nem, hogy lemondjam. Én el fogok menni, mert hát én ilyen típus vagyok, tehát nem félek. De hogyha a divízió azt mondaná, hogy inkább lefújja, akkor nyilván akceptáljuk, de mondjuk ott van a joghatóság, tehát ők tehetik ezt meg, nem tették meg, elmentünk. Az más kérdés, hogy most nem akarok titeket sok olyan csizmadi arról, mondta, hogy lengyeleknél is van, és az egyik tisztviselő abból a városból jött, ahol a koronás volt, koronavírusos. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy valós jelenlévő veszély, lehet, hogy elér bennünket, de én jó apropónak tartom arra, hogy végig gondoljuk azt, amiről én most beszélni szeretnék. Mert én ezt fontosnak tartom. Tudnék, hogy mit jelent a készenlét, a kész voltunk a leghétköznapi értelemben. Tehát nem teológiailag, és nem majd, amikor majd, szerintünk majd, amikor esedékes lesz, majd az Úr eljön, és akkor utána. Nem tudjuk, hogy a mi életünk hogyan fog folyni, és meddig fog tartani. Mi foglaltatik benne ebben az ígében, és hogy készen vagyunk-e minden értelemben? Ha valamilyen értelemben mégsem találtatnánk késznek, vagy úgy érezzük, hogy ha most, mondjuk, ugye ide írtam magam, bár nem tudom már hova a vázadban, most nem ismerek rá, mert mondom, sokat dolgoztam rajta, hogy ha valaki azt mondaná ma nektek, hogy egy nap múlva, biztos, hogy le kell zárni valamiért az életet. Volt ilyen ember, tudjátok, Ezékiás király, Ézsaiás elment, rendezd el a házadat, mert meghalsz. Ha azt mondanák, hogy van egy napod, vagy van egy heted, mondjuk maradjunk ennél a két terminusnál. Először is nyilván végig gondolnátok, másodszor majdnem biztos vagyok benne, hogy mindjárt találnátok magatoknak teendőt. Mármint ami égető, hogy akkor viszont, ha ez a helyzet, akkor ezt még meg kell tennem addig. Az a kérdés, hogy mivel senki nem mondja nekünk, ez azt jelenti, hogy ez nem történhet meg, vagy megtörténhet, és amit akkor tennék, ha mondanák, akkor meg is kéne tegyem. Értitek, hogy egy mire gondolok, hogy nincs rá felszólításom, de nekem mégis úgy kéne élnem, hogy ez elvileg megtörténhet, mert mindnyájan tényleg kegyelemből élünk, és az Isten nem tudjuk, hogy meddig engedi meg ezt a mi életünkben, hogy élhessük az életet. Nekünk azért is nagy a felelősségünk, azt gondolom, egy világi emberhez képest, mert mi ismerjük az örökkévalóság tétjét. Tehát a mi számunkra az életnek meg a halálnak más a tétje, mint egy átlagember számára, akinek annyi, hogy most még mennyit tud ebből az életből élni és élvezni. Azt hittem én magamnak, hogy megszoktuk, hogy minket nem érhet baj, és tényleg csodálatos a gondviselés, főleg a méltatlanságunk ellenére. De ahogy mondtam is nektek, hívő emberek is távoznak közülünk, ilyen vagy olyan oknál fogva, van, aki betegség okán, van, aki baleset okán. Ezért gondoljunk meg, hogy mit jelent készen lenni, és én egy pár területre kitérnék, csak hogyha a gondolatot tovább erjesszem bennetek. Nyilván ez egy olyan téma, hogy én most ezt nem fogom körüljárni és lezárni. A célom az, hogy egy olyan impulzust adjak, hogy hát reményeim szerint titeket foglalkoztasson tovább, egy kicsit az életünket alakítsa. Az első dolog, hogy Istennel el kell rendezni a dolgunkat. Általában mi úgy vagyunk vele, hogy van egy kifutása a hívő életnek, tehát a végül majd el kell, hogy legyen rendezve a dolgunk vele. Csak az a kérdés, hogy mikor van a végül. Én azt hiszem, hogy az Istennel elrendezni a dolgainkat, az azt jelenti, hogy a bűneinket, az elrendezni valóinkat elrendezzük. Az úrvacsora az egy jó határpont szokott lenni, negyed évente. De nem tudom, hogy nem naponta kéne ezt nekünk teljesen tisztába tenni. Emlékeztek az 1844-esekre? Azt mondta, hogy minden nap úgy tértek nyugovóra. Tulajdonképpen mi különböztet meg bennünket tőlük? Hát semmi. Egy hasonló időszakban élünk, csak mi nem egy dátumot várunk, és amiről most beszéltem, a dátum bármelyikünk életében eljöhet, és hamar. Nekünk minden nap végén a nyugovóra térni. Ézelben hogy történt a bűrendezés? Nem voltak bizonyos kitüntetett időszakok évközben, amikor áldozatokat mutattak be, hanem minden nap folytak az áldozatok. Volt reggeli és esti áldozat kollektívan a nép egészéért. Tehát ott mindennapos volt. Aztán azt is ideírtam magamnak, hogy milyen mértékű kell, hogy legyen a bűrendezés így egy-egy nap az életünkben. 80%, csak kérdezem, hogy hogy vagytok, 80% jó? Ez egész jó már, nem? Azt mondja a Dániel könyv 5. fejezet, hogy megmérettél, és hiába találtattál. A 20% az híjának már elég? 95% még mindig híja. Értitek, hogy mire gondolok? És én nem tudom, hogy vagytok, én azért bátorkodok erről szól, mert engem foglalkoztatott. Engem nagyon megfogott vagy tegnap ez a gondolat, és gondoltam, hát a nektek se árt, a titeket is megfog, hogy nekünk készen kell lenni, és az azt jelenti, hogy naponta el kell rendezni az életünket az Istennel. Mert lehet, hogy ez az utolsó napunk. De a végén visszatérek arra, hogy ez nem egy nyomasztó dolog, szerintem ebben óriási felszabadítás van, de majd ezt a végén összességében mondanám el. Az emberekkel elrendezni a dolgainkat. Már 950-ben azt írja, ne keresétek meg, csak mondom, hogy jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Ismeritek ezt az ígét, nem? Tudjátok, hogy folytatódik? Mert én nem tudtam, nekem nem tűnt eddig fel. Azt mondja, hogy legyen bennetek só. Tudja valaki, hogy folytatódik? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Nekem ez érdekes volt, hogy ez a gondolat, ez ide fut ki. Mert a sót mi általában missziót értjük, hogy vegyüljünk el, stb. Stb. És valamiért ebben az összefüggésben erre a következtetése jut, hogy legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Kedves gyülekezet, mi egyrészt nagy ajándékok vagyunk egymás számára, mint gyülekezet szerintem. Mert olyan jó, hogy nekünk van egy szociális közegünk, most hogy mondjam, ilyen furcsa fogalmakkal. Másrészt pedig próbára is tesz bennünket, mert mi egy család vagyunk, aminek megvan a pozitív vonzata, meg megvan ez az oldala is, hogy igen, pont azért, mert szorosabbak a viszonyaink, lehet, hogy próbára is teszik a mi kapcsolatainkat. Tudjátok, hogy van az a tanács, igaz az, amennyire emlékszem, a házasságokra vonatkozik, de miért kéne oda korlátozni, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ha nekünk gyülekezeti szinten van egymással bármilyen terhünk, nem az az egészséges, hogyha nem azzal térünk nyugovóra, hanem rendezzük el. A cél az a rendezettség, az elrendezett állapot, ez a készenlét állapota. Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok, én az életem meg a lelkészi munkám során azt látom, hogy vannak azért napon túl húzódó testvéri konfliktusok. Vannak akár több naposak is, több évesek is vannak. Ez teljesen ellentétes azzal, amit Isten nekünk szán életként, életminőségként, és azt jelenti, hogy ha rendezetlen dolgaim vannak emberekkel, akkor én nem vagyok készen. Akkor egy kockázatban élek, hogy ha most érne véget az életem, rendezetlenül érne véget. Azon is elgondolkoztam, hogy mit jelent rendezni ezeket a kapcsolatokat. Ugye általában az emberi természet azt mondja, hogy amíg el nem érem, hogy a másik is úgy lássa a történteket, meg a felelős kilétét, mint én, addig nincsen rendezve. Szerintem nem ezt jelenti. Szerintem meg azt jelenti, hogy megpróbálok közös nevezőre jutni vele, ahhoz azt kell, hogy beszéljek vele, hogy őt keressem meg, és nem mást keressek meg ez ügyben. És most már megpróbálom megkeresni, jó szándékkal beszélni erről, ahogy szoktuk mondani most csak irányban, hogy szeretetben, tehát a jó szándékban, tisztázni. Ha sikerült jó, akkor elérte a célját, akkor feloldódott ez a konfliktus. És mi a teendő, hogyha nem sikerült? Cipelni magammal éveken át nem, és megkeseredni, és a keserűség gyakere felnövekszik, nem ez, hanem az, hogy akkor viszont leteszem. Tehát megpróbáltam, nem sikerült, de nem cipelem magammal. Én a magam részét megtettem. Nem tudom, mennyire érzitek, én ezzel gondolkoztam, hogy fontos, hogy ne legyenek elvarratlan szálak, problémáknak a szálai az életünkben, de ezt úgy is mondhatnám, hogy ez lelki higiénia. Nem terveztem annyit, csak most eszembe jutott, hogy ahogy mondják ezek a tanácsok, hogy rendszeresen fertőtlenítsük a kezünket, stb. Egy nap közben is, mert hogy az a cél, ugyanezt meg kéne tennünk a lelkünkkel, hogy rendszeresen tisztítsuk meg ezektől a dolgoktól. Napi szinten, naponta többször is. Menjünk az Isten elé, beszéljük meg egymással, érezzük úgy, nem tudom, hogy vagytok vele, tudjátok, én mindig használom ezt, nem csak most, tehát én megelőztem a koromat, nekem a kocsiba is van, én betolok egy Aldis kosarat a helyére, akkor beülök a kocsiba, az első az, hogy ki tudja kifogdasta azt a kosarat, meg a dolgokat. Lehet, hogy fóbiás vagyok, elfogadom, de nekem jó így. És ahogy ezt megtesszük, mert utána, nem tudom nektek, van-e ilyen érzésetek, hogy jó kézmosás után lenni meg ilyen után. Most tudom, hogy most egy ilyen higiénikus állapotban vagyok, tiszta állapotban. Képzétek ugyanezt lelkileg, hogy ez lenne az alapállapotunk, és nem az, hogy már megszoktuk azt, hogy úgyis koszos a kezünk, úgyis koszos a lelkünk, úgyis megvannak a magunk terhei. Tehát ugye beszéltem arról, hogy az Isten ellen rendezni a dolgainkat egymással, és ezt továbbá kiterjeszteném arra, hogy általában elrendezni a dolgainkat. A hétköznapi, vagy a... Tehát a nem emberi kapcsolatokra gondolok. Amikor azt mondta Ézsaiás, Ezékiás királynak, hogy rendezd el a házadat, mert meghalsz, szerintem az egy ilyen univerzális felhívás volt, hogy mivel le kell zárnod az uralkodásodat, az életedet, úgy add át, hogy hát minden készen legyen. Ugye, hogyha valaki elhagy egy hivatalt, akár az egyházba, akár másra, akkor elvárják tőle, hogy rendezze össze a dolgokat, adja át tételesen, van egy lajstrom dokumentumokról, mindenről. Amit kénytelen félbehagyni, azt úgy adja át, hogy elmondja, hogy félbe van, itt tart a dolog. És én úgy érzem, kedves gyülekezet, hogy nekünk is az életünk akkor lenne jó, hogyha végezzük a dolgainkat, de úgy, hogy legalább periódusonként húzunk egy vonalat, hogy most rendezett. Nem tudom, emlékeztek rá, régen biztos mondtam meg, nekem annyira tetszik a teremtés, ahogy leírja a Biblia, hogy Isten úgy volt, hogy minden nap valamit megteremtett, és az a dolog aznap le is volt zárva. Tehát az kerek volt, és így haladt. És nekünk sokszor, szerintem az is egy fárasztó dolog a tudat alatt az életünkben, hogy rengeteg megkezdett, félbehagyott, függőben levő dolgunk van, ami valahol fárasztja az embert, ez tény, szerintem. Nekünk az a kérdésünk, hogy hogy lehetne úgy élni, hogy minden napunk úgy teljen, hogy minél rendezettebben hagyjuk magunk mögött, mert hogyha el kell menni esetleg valamiért, most ilyen értelme, tehát a halál értelmében, akkor ott vagy mit hagyunk magunk után, mennyire vannak készen a dolgaink, mennyire készítettük elő arra, hogy valaki más átvegye. Én ide írtam magamnak azt, amit már elmondtam, de újra elmondom, hogy ha valaki biztosan közölné veletek, mint Ezékiásra, Ézsaiás, hogy most ez jön, akkor most ti mihez nyúlnátok? Most hagyjuk az emberi kapcsolatokat, meg az Istennel kapcsolatot, a dolgaimat, hogy akkor még mit tennék úgy rendbe. És azt mondja, hogy akkor tedd rendbe, mert nincs garancia rá, hogy nem fog ez bekövetkezni. Csak azért, mert nem mondják. Mi általában azt szeretjük, hogy ha mondjuk jön egy ellenőrzés, akkor azt előre megmondják, vagy jön egy ítélet, azt előre tudjuk, mert akkor rákészülünk. Egyszer mondtam az egyik kollégámnak, hogy le kell mennem beszélgetni vele, és akkor mondta, hogy mire készüljön, vagy hogy mivel készüljön, és semmivel, ez egy beszélgetés lesz, tehát nem kell készülni rá. Biztos tudjátok, hogy a gazdaság úgy működik, hogy az állami szervek azok véletlenszerűen, szándékosan, előre nem bejelentett módon végeznek ellenőrzéseket. Hát, hogy minden korrekte. Tehát, aki alkalmazva van, annak a papírjai rendben vannak-e, adó be van-e fizetve és hasonló. És az állam azt várja el, hogy egy gazdasági egység úgy működjön, hogy ezt bármikor meglátogatják, az napra készen megfeleljen a szabályoknak. Erre persze valaki mondta, hogy hát ez nagyon strapás. A válasz az, hogy nem, ez a normális. Tehát ez a helyes. És hogyha így működnek a hétköznapi dolgokban a világ fiai, akkor mennyivel igazabb ránk nézve az, hogy nekünk is úgy kéne működni minden dolgunkban, hogy bármikor jön az ellenőrzés idézőjelbe, tudnék, hogy ahol lezárul az életünk, és ott majd ellenőrizni fogják, mint a belső cár életét, akkor azt mondhassuk, hogy én aznapra is készen voltam. Nem úgy, hogy ha szóltak volna, akkor még nem tudom, mit tettem volna. Ez a mostani járvány is ezt a tudatot ébreszti bennünk, hogy van ennek egyfajta realitása, hogy ha mégis elérne bennünket ez a betegség, és esetleg nem gyógyulnánk fel belőle, akkor meg tudnánk nyugodni ebben, el tudjuk fogadni, mint az Isten döntését, nyilván nincs más választásunk, ha ez megtörténik, vagy azt mondjuk, hogy azért máshogy éltem volna az életemet, ha erre számítottam volna. És szerintem az mindig egy rossz válasz, ha azt mondom, hogy én máshogy csináltam volna, ha tudom. Nekünk úgy kell csinálni, hogy bármi jön, mi mindenre felkészülten értünk. Nem tudom, mondtam nektek korábban már, bennem van egy ilyen preventív szemlélet mindenben, hogy én szeretek elé menni a dolgoknak, tehát nem megvárni. Hogyha nem elkészítenék, lehet, hogy a polgári védelemnél dolgoznék, mert az nagyon tetszik, hogy ők arra, tudjátok, a polgári védelem az arra készül, hogy ha jön egy katasztrófa helyzet, hát akkor minél inkább fel legyünk rá készülve. És ez nekem imponál, de tetszik a gondolkodásmód, hogy nem akkor kapkodunk, amikor baj van, hanem előre rákészülünk, az a kisebbik baj, ha nem lesz baj, mint fordítva. És valami ilyesmiről szól ez is, és talán itt összegezném azzal, hogy ami ott lehet bennetek, vagy sokunkban, vagy ha valaki ezt hallja tőlem, hogy hát azért fárasztó így élni, hogy napra készen. A komfortérzésünkhöz hozzátartozik az, hogy halogatunk dolgokat, meg majd kampányszerűen megcsináljuk, ha már éget a határidő. Lehet, hogy fárasztónak tűnik így élni, de szerintem csak azért, mert nem a természetünkből fakad az, hogy napra készen éljük az életünket, hogy összeszedettek legyünk. Csak addig érezzük fárasztónak, amíg ki nem tudjuk alakítani ezt a gyakorlatot az életünkben, mert ha már így működünk, akkor rájövünk, hogy ez egyfajta békességet kölcsönöz nekünk. Tudnék azt, hogy készen vagyunk. Itt nem úgy készültem, hogy Szonya eljön velem, most biztos nem haragszik, hogy kipelengérezzen egy kicsit, de csak egy kicsit, hogy mikor a szobába rendet kell rakni, néha ez téma nálunk, mondjuk egy viszonylag permanens téma, de mikor néha összejön a Szonyának, akkor meg szoktam kérdezni, ugye, hogy jó érzés a rendben lenni, és mit szoktál erre mondani? Igen, de tényleg így van. Bocsánat, ez este készültem, akkor még nem tudtam, hogy eljön velem, és beleírtam. De hát így hitelesebb vagyok. Én látom a Szonyán, hogy neki terhes az, amit elvárunk tőle, hogy rendet rakjon, de mikor megvan, akkor nem szokta azt mondani, hogy kár volt, mert milyen lett az egész. És egy kicsit ez jut eszembe, hogy belegondolni abba, hogy mi azzal az igényel éljük az életünket lelkileg, hétköznapilag, ilyen napra készé tegyük az életünket, első hallásra ez ijesztő lehet, hogy hú, hát ez borzasztó. Másrészt viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy képzeljétek egy ilyen életet, ahol mindig készen vagytok. Most ne az, hogy mit kell beletenni, nem erre gondolok, hanem az érzést, hogy milyen jó, hogy mindenem le van kerekítve, le van zárva. Én szerintem ez éppen, hogy a békességnek, a készenlétnek az élete. Mert ha én úgy érzem, hogy készen vagyok, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, ez belül békességet ad az embernek, nem? És az állandó, permanens, félkész állapot, az pont az ellenkezőjét indukálja. Lehet, hogy nem érzed, de van egy belső nyugtalanság. Hát White nem véletlenül írja azt, hogy ahol rendetlenség van kint, most tudom, érdekes, ahol rendetlenség van kint, ott rendetlenség van benn is. Az, hogy ez energiába terik, ez igaz, de ez megéri. Hát a gyülekezetén most rövidebben is szólok, mondtam nektek, hogy csak egy alapgondolatot szeretnék megütni. Én azzal zárnám a mondandómat, hogy éljünk összeszedett életet, mert ez illik szerintem egy felelősen gondolkozó emberhez. Éljünk összeszedett, átgondolt életet, ilyen értelemben kész, mindig készen lévő életet, azért, mert Krisztus követőihez ez illik. Most képzétek el, hogy a mesternek szerintetek volt olyan pont az életében, a szolgálatában, amikor ha hamarabb törnek az életére, akkor félkész az ő életműve. Ő mindig kész volt. Ti is ismeritek, talán már idéztem nektek, az életem egyik legnagyobb mondata Ellen White-tól, azt hiszem a szombat ünneplés kapcsán írja, hogy a szombat reggel kerüljük a szentségtelen kapkodást. Hát ez világszám. Tehát most olyan értelemben értsétek jól, hogy ez a fogalompár, hogy a jelző és a főnév, hogy szentségtelen kapkodás. Most képzeljétek, elképzelni egy szent kapkodást. Hát tudtok ti képzelni? Nincs ilyen. Tehát a kapkodás, mint olyan, az eredendően egy szentségtelen dolog, az azt jelenti, hogy valamit nem jól csinálta általában, vannak oka van. Az Istent el tudjátok képzelni, ahogyan... Bocsánat, nem lehet elképzelni. És akkor mi illik az Isten követőjéhez? Összeszedett élet, napra kész élet. És még egyszer mondom nektek, hogyha mi nekünk a kapcsolatunk az Istennel rendben van, napi szinten elrendezzük. Ha az emberi kapcsolatainkat napi szinten elrendezzük, azért ti nektek is könnyű megfogni a lényegét, nem? Hogy ez azért egy természet fölötti békességet ad az embernek. És ettől fosztjuk meg magunkat, amikor ezt elhanyagoljuk, és vállalunk egy iszonyatos kockázatot, mert mindnyájan tudjuk, hogy ha rendezetlenül megyünk az ítéletbe, az nem úgy lesz, hogy akkor holnap majd kijavíthatjuk az osztályzatot, mint az iskolába, az úgy marad. Egy gondolatot, hogy olvassak fel nektek, ugye eszembe jutott ennek a kapcsán, hogy lehet, hogy Faramuci, ha csak most ez volt bennem, hogy egyszer azt olvastam a sráckoromban, egy ilyen megszállott foci edző mondta, az én csapatomnak az edzője a Liverpoolnak, hogy azt mondta, hogy foci nélkül is lehet élni, de minek? Tehát ennyire elkötelezett volt ugye a sport iránt. És ez rögtön ezt tudnám lefordítani a mi témánkra, hogy úgy is lehet élni, hogy az ember nincsen készen, és nem élvezi az ebből fakadó békességet, de akkor ott a kérdés, hogy akkor minek, nem? Tehát élni egyféleképpen érdemes, élni egyként érdemes, és most nyilván nem valami fatalista dologról akartam nektek beszélni, vagy nem hangulatot rontani ezzel, de úgy éreztem, hogy ez az egész közeg, mert hát minden ezzel van most erre, ti is látjátok a híradásokat, mindent, ez egy jó apropó arra, hogy végig gondoljuk azt, hogy milyen lenne, hogyha nekem is ki kéne lépnem az életből, várakozásaim előtt időben, vajon mennyire vagyok készen. És én azt akartam az elmondottakkal megerősíteni, hogy ettől a helyzettől, meg ettől összefüggéstől függetlenül jobban megerősödni, hogy nekünk tényleg készen kell lenni minden nap. És ez nem teher, hanem ez egy életminőség, így tudnám mondani. Ez egy más életminőséget ad nekünk, és ezt az életminőséget kívánom mindnyájunknak. Amen.